153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk egy hete elkezdett beszélgetésünket, életút riportunkat Tóth B. Lászlóval, aki kiskunhalas szülötte, operatőr és fotóművész. Ott hagytuk abba, hogy magyarországi élményeidről beszélgetünk, most jön a külföld. Ugye operatőrként, fotósként nagyon sok mindenről meséltél, nagyon segített a szerencse, az Úristen, nagyon sok kapcsolat és rengeteg munka. Tudom, és hát a képeid mutatják, hogy külföldre is eljutottál, nem csak Budapesten dolgoztál, merre jártál?
Nagyon sok fölé jártam, hál' Istennek nagyon sok utamat, azt vagy egy utazásiroda szponzorálta, mert ő nekik dolgoztam, Törökország, Egyiptom, Tunézia, és volt egy nagyon nagy álmam, Ausztrália, és van egy rokoni család, a páromnak a rokonai, azok oda költöztek nagyon régen, és hát ez minden áron, hogy én nekem Ausztráliába ki kell jutni, de előtte mi a Szenci Lajossal terveztünk egy tajföldi utat, az valamiért meghiúsult, és ebbe az időszakba pont felhívtak ausztráliai rokonok, hogy miért nem jelenünk már ott meg, és ott jött nekünk, semmit nem kell fizetni, csak menjünk és a repülőjegyet vegyük meg. Aztán így lett az egész, hogy kimentem, és útközben megtanultam azt, hogy ha a hosszú időre veszi a jegyet, akkor lehet stoppolni. Tehát ez azt jelenti, hogy egy ilyen távon kétszer megállhatok. És így megálltam Tájföldön, ott egy nagyon kalandos körbejártam Tájföldöt, Bangkokot, hogy angolosan mondjam, Pattaját, Kacsonaburit, ahol a Hidakvaj folyón játszódik, ott is forgattam, ott is fotóztam. Majd utána természetesen ezt is eladtam különböző tévétársaságoknak, és rengeteget fotóztam. A rokonok azok az első nap, amikor találkoztunk, akkor kijöttek az állomásra, azt hitték, hogy én majd lefekszek, és én már akkor elindultam a Nagy Sydneybe, ami örületes nagy város, és csodálatos, és elmentem dolgozni, és este 9-kor még sehol nem voltam, ők már meg voltak őrülve. Mondtam, nem kell aggódni, én már főkészültem egész Ausztráliába, tudom, hogy mi merre van. És két fényképezőgép, mert akkor nem volt digitális még, ez 80-as évek vége, és akkor két gép a nyakamba, egy elég komoly kamera a vállamon, és így jártam be Ausztrália. Hát nem, tehát olyan ország, ugye egy földrésznyi ország, tehát Sydneybe voltam, aztán Brisbaneig majdnem eljutottam, és ott volt egy Grafton nevezetű folyó, ahol édesvíz és a sósvíz, az ocean találkozott, és ott delfinekkel, karthalakkal, meg ilyenekkel találkoztam, és a rokon, a fiam is nagy pecás, ausztrál rokon, az ilyen karthalakra, meg egy őrületes peca szerkezetekkel, ilyenekre pecázott.
Udaizgi.
Nyaralás a nyaralásba, úgyhogy ez egy csodálatos és egy más világ, mindenkinek ajánlom. Sokszor elmeséltem, hogy is mondtam, hogy én nem azért mesélem, hogy valaki teve fő bosszant csak, hogy irigy legyen, hanem akinek van egy kis ideje és sok pénze, az ezt az életében ne hagyja ki, mert egy egészen más, tehát a varánusgyík, a kenguruk, a különböző speciális, csak ott létező állatokat, tehát azt érdemes megnézni. És utána, amikor hazajöttem, akkor pedig kitaláltam, hogy ott volt 40-50 tekercs film, hogy ebben mi lesz.
Az igen.
A laborköltség, egyebek, meg hát ugye ezt szerettem volna megmutatni a közönségnek, igen. Ami most ugye megint egy ilyen kis beszélgetős kiállítással majd talán megtörténik, és bementem a nagykövetségre, előadtam magamat, tolmácsa, mert annyira nem vagyok jó angolul, hogy én beleszerettem az országukba, és szeretném, hogyha valahogy támogatnák. És azt mondták, hogy adnak rá pénzt, én megcsináltam ilyen 40-50 képet, kinagyítva, paszpart bekeretezve, és az ausztrál nagykövet nyitotta meg, majd a később ugyanúgy meghívtam a tajföldi nagykövetet, aki a tajföldi király unokaöccse, és azt kérdezi, hogy én miért vagyok ide meghívva. Azért, mert mondom, nem csak Ausztráliába szerelmesedtem bele, hanem Tájföldbe is, és ilyen kiállítást szeretnék csinálni abból is. Úgyhogy ilyen kiállítás, és ez volt Halason is, Szegeden, Kecskeméten, Baján, és a BM Palotában volt az első, a nagy.
Laci, le vagyok nyűgözve. Azt gondolom, nagyon szerencsés és ritka dolog, hogy valaki ennyire életre való mondhatni egyszerű szavakkal, és ugyanakkor szerelmese a kamerának, a gépnek, és hogy a művész és a nagyon ügyes vállalkozó találkozik egyben, de hát látszik, hogy milyen izgalmas területekre el lehet jutni ésszel és tehetséggel együtt, és hát nyilván szerencsével, ahogy mondtad. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, mert tudom, hogy egy szintén külföldhöz kapcsolódó nagyon érdekes epizódja is van az életednek, ami hát Szarajevó, és azért annyira nem olyan szép, mint ausztrál kenguruk világa, de hogy izgalmasnak...
És veszélyes.
Izgalmasnak, nagyon izgalmas, sőt talán mondhatnánk veszélyes terület. Erről fogunk beszélgetni. Hallgatóink, maradjanak velünk, Tóth B. Lacival beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést, kalandok sorát. Tóth B. Lacival beszélgetünk tovább. Külföldről beszélgettünk, hogy jártál Ausztráliában, Tájföldön, kiállításokat tartottál itt Magyarországon a nagykövetségek segítségével az ott készült fotókból, de hogy van egy másik nagyon jellegzetes és karakteres külföldi utad, Szarajevó, mesélj.
A Balkán háború, a Balkán krig, ugye az 92-ben már előtte is meghatározó volt, és ugye láttuk a híradóba a szörnyű és szörnyebb képeket, és hát azért közel volt, mert azért ugye csak Dél-Magyarország és a akkori Jugoszlávia azért elég közel volt, hallani lehetett a lövéseket, meg hogy átmenekültek katonák, akik nem akartak ebbe részt venni. Én azért nagy részt ugye Pesten voltam, stúdiókba, és egyszer csak az egyik kollégám, aki ismerte a Pesti Lacit, azt mondja, te nincs kedved kimenni Szarajevóba. Hát mondom, persze, jó, jó helyre küldesz. Azt mondom, hát ott lőnek, az egy háborús hely. Hát azért pont azért kell oda menni. Gondolkodtam, akkor vettük a lakást, még volt egy kis pénz, ami is kellett volna, egy kis pénzügyi injekció. Aztán közben ugye én sokat jártam az Adria fele, a bosnyák és a szerb részeken. Apám sokat mesélt a háborúról, ő megjárta ott hadifogságba is, és így bennem volt az, hogy én ezt a kalandot, ezt fölvállalom. Kaptunk egy csomó pénzt, mindenféle pénzt, dollárt, akkor még márka volt, dinárt, egy erdélyi származású Nagy Krisztián nevezetű srác, ő volt a technikusom, egy bérelt autót, kamerát, és akkor kaptam egy itinert, és meg volt, hogy hova kell menni. Hát elindultunk. A párom azt csak annyit mondott, hogy te bolond vagy, idióta vagy, és halasson volt az útlevelem, úgyhogy ide bejöttünk, és akkor vettünk a zöldségesnél ilyen gyümölcsöket, italokat, és én vettem egy karton sört, meg két karton cigit, de én nem dohányzom, csak én láttam a filmekben, hogy az alkohol meg a cigi az egy különleges érték a háborús helyzetben. De hát mondom, ez csak így... így
a vállalkozó ezt... szellem, Laci.
Igen,
imádom.
És képzeld el, hogy mentünk lefele, és ahogy elhagytuk Szabadkát, ott már rendőri felvezetéssel mentünk, mert már olyan sor állt, hogy először azt mondta a rendőr, hogy az életével játszik, mert azt mondja, nekünk jönnek majd a kamionosok, hogyha mi fölmegyünk, és a tompai körforgalomnál állt a sor vége, de mondom, nekem ki kell menni Szarajevóba, azt mondja, maga én bolond, azt mondja, hát ott van a háború, hát mondom, azért megyek oda. Jó van. És
én
akkor
bolondabb.
Szépen kimentünk, átvitt, és akkor megyünk, és Újvidéknél, Novi Sadnál ott már mindenkit láttuk, a nők, férfiak katonai ruhában vannak, és akkor kezdett úgy elkezdeni, most is borzongok, hogy hoppá, ez nem egy színjáték, ez nem egy nyaralás lesz az Adria fele, hanem ez egy komoly dolog. A hidak így körbe voltak ilyen homokzsákokva rakva, a lőállások, minden, hát mondom, most már nincs visszaút, menni kell. És akkor mentünk, félreállítottak, igazoltattak, kik vagyunk, mik vagyunk, és mondtuk, hogy mi megyünk forgatni az osztrák tévének ráadásul, és ott várt a Walter Erdelics, aki egy nagyon híres balkánkutató, mai napig is tartom vele a kapcsolatot, és nagyon rendes srác. Besötétedett ránk, és akkor egyik helyen elkaptak bennünket, és szét akarták szedni az autót, mert hogy mi biztos fegyvereket is szállítom. Mondtam neki, hogy egy kicsit tudok szerbül, oroszul, németül, angolul, hogy én nem. De jött a ilyen civil bőrkabás srác, és akkor egész jó beszélt németül, és azt mondta, akkor is be kell menni a rendőrségi posztra, és ott megvizsgálnak. Oké, ott várattak velünk fél napot, majd egyszer csak elmondtam neki, hogy kik vagyunk, és mondtam, hogy sajtósok, pressz vagyunk. Oké. Utána fél napig nem szóltak hozzánk, ott voltak ezek a szabadcsapatos gyerekek, 16-tól 66 éves emberig, mindenféle. Hát ugye akkor már kezdtünk egy kicsit félni, hogy itt most mi lesz, elveszik az autónkat, a kamerát, aztán belelőnek az árokba, vagy akármi. De lényeg a lényeg, hogy egyszer csak mondták, hogy hajde, visszaadták a paszportot, aztán menjünk a fenébe. Na most ez a civilruhás rendőrautó újra utánunk jött. Na, mondom a srácnak, én vezettem, te mondom, itt a vég, ezek csak kifigyelték, hogy mi van a kocsiba, ezek most itt az erdőben lelőnek bennünket. És képzeld el, hogy megállítanak, mutogat, akkor már srác nem akart németül beszélni, csak szerbül, és mondom, hogy mi a baj. És akkor mondta, hogy menjek hátra, hajde, nyissam fel a hátsót, és képzeld el, hogy kivett 2 darab sört, kimondta, hogy 2 pivo, meg 2 cigarett, és kivett 2 cigarettát, de én most is borzongok, és utána mondta, hogy hajde, elmenni. Hát az egy olyan volt, hogy ott, mintha újjászülettél volna. Jézus. Tehát ő kivett maguknak egy-egy sört, meg egy-egy doboz cigit. Utána mentünk, majd a megbízó Németországból lecseszett, hogy még mindig hol vagyunk. Hát mondom, az erdőben nem engednek tovább.
Halálon túl, újra
és
éltek.
Igen, és mondom, ez nem egy nyaralási út, hanem mondom, egy háborús közegbe kell nekem Szarajevóba eljutni. Hát, hogy siessek, mondom, ne sokat pattogjon, mert mondom, megfordulok, azt visszamegyek, mert mondom, én voltam minden évben nyaralni az Adrián, de mondom, ez most már látom, hogy ez nagyon nem az. Na mindegy, kimentünk, nagy nehezen odaértünk, ja meg hát a hotelben, mikor meglátták, hogy magyarok vagyunk, akkor volt ez a horvát, nem tudom milyen katonai fegyveres probléma, hogy a magyarok vittek állítólag valami fegyvert. Bementünk, azt mondták, hogy 30-30 dollár a szállás, mikor meglátta a paszportot, az útlevelemet, hogy magyar vagyok, akkor egyből azt mondta, hogy 100, úgyhogy dupla lett az alvás, de nem mehetünk tovább, mert a rendőrök, ott már voltak ezek a keresztvasak, amit a tankok ellen használnak, és oda már nem engedtek tovább.
Hamarosan folytatjuk a mai beszélgetést. Tóth B. László a vendégem. Maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Tóth B. Lászlóval.
Na aztán utána csak mentünk tovább, és akkor képzeld el, hogy a Jugó rádiót hallgattuk, mert akkor már divat volt, hogy aláaknázták az utat. Mindig mondtam a komámnak, hogy akivel mentünk, hogy te figyelgesd, hogy hol van aláaknázva, hogy nehogy önre rámenjünk. Úgyhogy
Jesszus.
Kértünk, és ott hát majd 10 napot forgattunk, majdnem minden éjjel lőtték a szállodát, a Hotel Bosna, ami úgy hívták régen, ezt ugye a Karadzsics az átnevezte a Hotel Szerbnámnak, és minden éjjel lőtték egymást, és én mentem velük, hogy mit lőnek, mert nem láttunk semmit, de este 10-2-3 óráig állandó lőtték egymást. És akkor ott voltak ez az UNPROFOR, ez az ENSZ katonák, ott voltak franciák, dánok, norvégok, őrületes fegyverzette, és ezek nem olyan katonák voltak, amik is nyuszik. Hát akkor már én mondtam meg, ez Erdelics is mondta a riporter, hogy azt mondja, lassan majd menni kell, mert egyre fokozódott a balhé, és már nem csak ilyen kis lövegekkel lőttek, hanem aknavetőkkel lőtték a szállást. És egyszer arra ébredtünk reggel, hogy ugye megvolt minden nap tojás, vagy ezt a Hemendexet kaptuk, és a srác az is ugye összeverkodta, meg puskás, meg foci, meg ilyenek, és akkor ugye aránylag jó volt a viszony, ott volt a CNN, Antenna 2, meg egy-két ilyen nagyobb BBC adó, és a Karadzsicsnak volt annyi esze, hogy oda az egyik szobába az ő főhadiszállása is ott volt. És akkor így azt hitte, hogy majd a bosnyákok nem fogják lőni a szerb állásokat, meg a hotelt, de ennek ennél lőtték. Volt, amikor a fürdőszobába aludtunk, mert akkor 2 fal volt, hogyha esetleg belövést kapunk, akkor ne halljunk meg egyből, csak majd később. A szerbek nagyon nem szerették a presszt, az újságírót, a kameraman, tehát már fejpéz volt. A horvát az olyan is, a bosnyákok azok nyilatkoztak, mert ők azt mondták, hogy a saját országukat, hazájukat védik. Általában éjszaka aránylag csönd volt, és egyszer meg elkezdte ez az aknavetőnek egy ilyen nagyon érdekes puffogó hangja volt, és elkezdték lőni a szállodát. Egyik ilyen közel vágódhatott be, és a légnyomás a mellettünk lévő őrletes nagy ilyen üvegablakot kivágta. És akkor azt figyelem, hogy a pincé gyerek a csokornyakendőt leszedi, fölveszi a golyóáró mellényt, és előkapja a társával a géppisztolyt. És mennek fölfel a tetőre. Na mondom, koma, mondom, állj meg, mondom, én is megyek veled. És mentünk föl a tetőre, és ezek lőtték egymást. És akkor ezt is túléltük persze, és akkor utána mondom...
Az angyalokat megizzasztottátok azért, a védő angyalaitokat.
És a francia ENSZ katonának mondom, hogy hát ez most már nagyon meleg ez a helyzet, mondom, jó lenne, hogyha ki menekítene innen, mert akkor már jöttek a buszok, különböző buszok, az ottani embereket evakuálták. És akkor azt mondja nekem a francia, azt mondja angolul, meg hát ugye elég hőjen angolsága, a franciák nem annyira szeretnek angol beszélni, és azt mondta angolul, hogy ő nem azért van itt, hogy a hülye presszeseket taxisztassa. És akkor hát fölhívtam a megbízót, Pesti Lacit, hogy mi lehet, azt mondja, hát ti döntésetek, de hát az életeteket nem kéne otthagyni, ha úgy érzitek, akkor gyertek haza. És akkor az Erdelics is azt mondta, hogy azt mondja, most már ő megcsinálta az anyagot, úgy volt, hogy jön majd egy másik riporter, az még nem ért le, így beálltunk a konvojba, amíg kísérték a buszt, de úgy hidd el, hogy többször lőttek ránk, és akkor így ki voltunk menekítve. Nagy nehezen visszaértünk a határra, és mit csinál a magyar vámos? Azt mondja, hogy de akkor már fő volt matricázva, ráírtuk, hogy TV, press, mindent egy Volvo-val mentünk, ilyen hatalmas régi kombi Volvo-val, és látták, hogy nem izék vagyunk, szeszcsempészek, mert akkor ugye ez ment, és akkor mondom, te mondom, én a háborúban voltam, mondom, lent Szarjevóban, mondom, nem szeszcsempész vagyok, és akkor jó össze ment, és ahogy átéltem, úgy hidd el, hogy megcsókoltam a magyar földet, hogy egyszer már itthon vagyunk. Úgyhogy egy ilyen kis kalandos dolog volt, de itt vagyok is, hogy elmesélem, ez egy ilyen kalandos és jó sztori, de mondjuk, ha kapunk egy lövést, vagy tolókocsiba tudok csak lenni, akkor már nem lenne ez ilyen poénos.
Laci, fantasztikus mindez, amit elmesélsz, hihetetlen, hogy ezt átélted, hogy ebbe belevágtatok, és ahogy már közben is mondtam, a védő angyalaitok is.
Igen, és azóta megváltozott a látásmódom az emberek irányába, magam irányába is, meg amióta megvan a kisfilm, aki már most már lassan 18 éves lesz, ő is nagyon jó fotós, nem tudom, hogy viszi-e tovább ezt az életet, látja, elmondom neki a jót is, meg a rosszat, ő most nagyon a peca fele megy, és vendéglátós vér van benne valahonnan, így nyáron tavaly dolgozott a Lupatónál, és meg ő is telefonos boltot is csinált, de ez is a pecás vonalon jött össze, és ő most teljesen úgy menedzseli magát, hogy apa, én megyek üzleti tárgyalásra, ne szórakozzál, és ő magának lerendezte egy pecás barátjának, az édesapjának, ott is meg van Budán is egy étterme, úgyhogy már többször hívták azóta, és hát ilyen több százezer forintot keresett, de mondtam, hogy én a pecát már nem tudom finanszírozni, mert elég az én dolgaimat is. Úgyhogy ilyen a jövőkép. És hát Budapest, Bécs, hát most ugye, amíg ugye a rendezvények, éttermekbe ilyen ételfotókat csinálok kint, meg turistákkal dolgozom, de sajnos nincsen. Tehát most egy pár hónapja egy kicsit várni kell a csodára megint, hogy beinduljon az élet a vírus után, hogy valami csak lesz.
Egész biztos. Laci, nagyon jó ezt hallani, nem esik messze az alma a fájától, amit te sem estél messze a fától, hiszen édesapád is nagyon ügyes vállalkozó volt, a művész vonal bekúszott valahogy a családba. Nagyon-nagyon jó volt mindezt hallgatni, nagyon jó ilyen életerővel tele embert hallgatni, és hát mit mondhatnánk mást, hogy folytasd ugyanilyen lendülettel, ugyanilyen lelkesedéssel. Mondjuk az nem lenne rossz, hogyha már nem olyan veszélyes területen, mint Szarajevó, hanem ilyen kis biztonságosabb részeken. Nagyon szépen köszönjük, Laci, hogy itt voltál.
Nagyon szívesen, és
minden jót.
Boldogan megosztom mindig mindenkivel a sztorikat.
Tóth B. Lászlóval beszélgettünk, a halasi gyökerű operatőr fotóművésszel. Ha tehetik, menjenek el feltétlen az előadására, vagy kövessék őt interneten. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.